Eltávozva onnét lakóhelyére érkezett. Tanítványai kísérték. A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Nagy hallgatósága csodálkozott tanításán. Honnan vette mindezt, kérdezték. Ki adott neki ekkora bölcsességet? Hogyan történnek ilyen csodák általa? Nem az Ács ez, a Mária fia, nem Jakab, József, Júdás és Simon testvére, és ugye nővérei is itt élnek köztünk. Szóval megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában. Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg rájuk téve kezét. Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a környék falvait, és tanított. Márk evangélium 6. fejezetének első 6 versét hallhattuk. A fejezet elején arról olvasunk, hogy Márk evangélista tájékoztat minket arról, hogy Jézus az ő hazájába megy vissza, vagyis Názáretbe, ahol felnőtt. Ugyanakkor a 6. versben azt olvassuk, hogy Jézus elindul és körös körül bejárja a falvakat tanítva. E két utalás fogja közre a perikópánkat a 6. fejezet első 6 versében. Érdemes arról is beszélnünk, hogy Jézus szombaton megy a zsinagógába, rendszeresen, vagy a korabeli szokásoknak megfelelően, szombatonként az imaházba, az imádság házába, a zsinagógában gyűltek össze a zsidók, ahol meghallgatták az írásokat, azokat magyarázták, Isten szavára figyelve, azt tanulmányozva. Azt olvassuk, hogy Jézus elkezdett tanítani a zsinagógában. Az elkezdeni kifejezés arra utal, hogy rendszeresen végezte ezt a feladatot, végezte ezt a tevékenységet. A görög kifejezés a didaskein, tanítanit, oktatni kifejezést jelent. Jézus egyik legfontosabb tevékenysége a tanítás volt, amint azt többször látjuk a Márk evangéliumban is. Jézus tanít a zsinagógában, például az első fejezet 21. versében, és a mi szakaszunkban a 6. fejezet 2. versében is olvasunk erről. Továbbá tanít a templomban, vagy a 12-es fejezet 35-ös, 14-es fejezet 49-es verse is beszámol erről. Tanít a falvakban, 6. fejezet 6. vers, a tópartján, 2. fejezet 13-as vers, 4. fejezet 1. versében. Tehát mondhatjuk, hogy szakrális téren is, mint zsinagógában, templomban, de profán területeken is, falvakban, a tópartján is tanít Jézus. Márk evangélium megjegyzi Jézus első tevékenységei között is a tanítást, az első fejezet 21. versében. A 4. fejezet 2. versében arról hallunk Márk evangéliumában, hogy Jézus általában példabeszédekben oktatja a hallgatóit, a jelenlévőket. Márk arról is beszámol, hogy Jézus tekintéllyel tanít, eddig nem tapasztalt hatalommal, az igazság szerint. Ami megrendíti a hallgatóságot, elcsodálkoznak ezen. Így az első fejezet 22. versében, a 12. fejezet 14. versében is olvashatjuk. Fontos megemlítenünk, hogy Jézus tanítása az ő irgalmából, a szeretetéből fakad. A 6. fejezet 34. verse elmondja, hogy Jézus, amikor látja a tömeget, megrendül, és tanítani kezdi őket. Vagyis Jézus irgalmából, szeretetéből fakad mindaz, amit tanít. A tanítás gesztusa, tevékenysége az ő szeretetéből, az ő irgalmából fakad tehát. Továbbá arról is olvasunk Márk evangéliumában, a 8. fejezet 31-es, illetve a 9-es fejezet 31. versében, hogy Jézus tanítja az apostolokat a ráváró szenvedésekről és a feltámadásról is. Elmondhatjuk tehát, hogy a tanítás nem csupán lexikális ismeretek átadását jelenti, hanem az Úr mélyebb megismerésének, a vele való barátság elmélyítésének is az útja. Márk is utal arra, hogy a tanítás feladatát a tanítványok maguk is végzik Jézus parancsára. Így a 6. fejezet 7. versétől olvashatjuk az apostolok küldetésében, amikor Jézus magához hívta a 12-t, és hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek fölött, kettesével szétküldte őket. 6. fejezet 17. versében olvassuk. Illetve ugyanez a fejezet 30. versében beszámol arról, hogy az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Vagyis Jézus, aki tanít, és tanításra küldi az ő tanítványait, nagyon szépen megjelenik már Márk evangéliumában is. A szakaszból fontos kiemelnünk, szintén a 6. fejezet 6. versében a periégen kifejezést, ami körbe járni, bejárni területeket, járkálni kifejezés, járkálni jelentéssel bír. A hozzáfűzött határozó szó, a küklo kifejezés körös körült jelent, és így még inkább elmélyíti ennek a szónak a jelentését, hangsúlyozza azt, hiszen az ige is jelenti azt, hogy körbejárni, bejárni, és ez a határozó szó is kifejezi a körös körül jelentéstartalmat. Elmondhatjuk tehát azt, hogy ez az ige, a periégen, Márk evangéliumában csak itt fordul elő, és Jézusra vonatkozik. Az imperfektum nyelvtani alak egy ismétlődő, gyakori cselekvést jelöl, amit a küklo határozó szó körös körül kifejezés egészít ki. Az evangélista ezzel azt kívánja hangsúlyozni, hogy a mester rendszeresen bejárta körös körül a falvakat, hogy tanítson. Ez előkészíti a tanítványok missziós parancsát is, missziós küldetését is, amivel a feltámadt Úr bízza majd meg az övéit, akik folytatni fogják az ő küldetését. Vagy az evangélium végén, a 16. fejezet 15. versében olvassuk, azután így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Szintén a 6. fejezet 6. versében kiemelhetjük az euthau matzen kifejezést, ami csodálkozni, elcsodálkozni jelentéssel bír. Általában az emberek Jézus kapcsán csodálkoznak. A tömeg elcsodálkozik, amikor hall az Úr nagy tetteiről, Márk evangélium 5. fejezet 20. versében. Továbbá Pilátus meglepődik, hogy Jézus nem felel neki, illetve hogy már meghalt a kereszten, így a Márk evangélium 15. fejezet 5. és 44. verseiben. Viszont ebben az epizódban, a 6. fejezet 6. versében maga az Úr Jézus az, aki elcsodálkozik az emberek hitetlenségét tapasztalva. Ezzel is nyomatékosítja tehát az evangélista, hogy a mestert érzékenyen érinti a názáretiek hitetlenkedése, hiszen a Jézusba vetett hit az üdvösség feltétele, és aki nem hisz ő benne, az elkárhozik. Hogy szintén a missziós beszédben olvassuk, a 16. fejezet 16. versében a feltámadt Jézus ezt mondja a tanítványainak, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Továbbá megjegyezhetjük még azt is, hogy Márk a következőket kívánja hangsúlyozni ebben a néhány versben. Először is Jézus mindenkit tanít, ez az ő küldetésének egyik legmarkánsabb jellemzője. Továbbá a szakasz azt is elárulja, hogy az Úr fájdalommal veszi tudomásul, hogy sokan, ismerősei közül is félreértik őt, megbotránkoznak benne, nem ismerik fel benne a megváltót, a messiást. De mindez nem akadályozza meg Jézust, hogy folytassa küldetését. Márk ezzel a korabeli igehirdetőknek kívánt megerősítést és bátorítást is nyújtani, akik szintén megtapasztalhatták akár családjuk, közösségük körében is a nem elfogadás és a visszautasítás fájdalmát. Továbbá Márk azt is szeretné aláhúzni, hogy a hit az a helyes magatartás, az az egyedüli helyes magatartás, amivel az embernek Jézus felé kell fordulnia. Továbbá meg kell azt is jegyeznünk, hogy Jézusnak nem voltak édes testvérei. Hisszük és valljuk Szűz Mária örök szüzességét, és hogy az ő egyetlen gyermeke Jézus. A 6. fejezet 3. versében Márk erről így ír, Mária fia. A testvérek és a nővérek kifejezések tehát, amelyeket ebben a szakaszban megtalálunk, tágabb értelemben értendők, például mint unokatestvérek, vagy ismerősök, vagy távolabbi rokonok jelentéssel. Jézus tehát egyetlen gyermeke Máriának, hisszük és valljuk Szűz Mária örök szüzességét. A szakasz kapcsán fölmerülhet bennünk föl egy kérdés, amit magunknak is fel kell tenni. Hogyan hallgatom és hogyan fogadom Jézus szavait, az ő tanítását? Ebben a perikópában örömhír az számunkra, hogy az Úr engem is tanít, megadja a lehetőséget, hogy egyre jobban megismerjem, megszeressem őt, és hogy mélyüljön a barátságunk. Feladattul tűzhetjük ki, e szakaszon elmélkedve, hogy minden nap figyeljek Jézus szavára, és hittel forduljak felé. A szakaszon tűnődve együtt imádkozhatunk, például így. Mennyei Atyám, Jézus nevében kérlek, küldd el szent lelkedet, hogy mindig őszinte hittel és készséges nyitottsággal tudjak szent fiadra figyelni, és engedelmes tanítványa lehessek. Amen.